Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig közelebb a matematikához. Marina Viazovska, ukrán matematikus kapta a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Fejes Tóth László érmét. Pach Jánossal, a kombinatorikus és algoritmikus geometria egyik világszerte elismert vezető kutatójával, a Rényi Intézet kutató professzorával Olá Andrea beszélget.
A Rényi Intézet fennállásának 75. évfordulójára megjelent egy kiadvány, ami egyébként elolvasható a honlapon is. És abban ön írt Fejes Tóth Lászlóról egy visszaemlékezést, egy szöveget, és azt írja, hogy rendkívül szerény, puritán, velejéig tisztességes ember volt, aki szinte naív módon hitt a tiszta ész erejében, és kereste az igazságot. Mit jelent az ő élete szempontjából, vagy az ő pályája szempontjából mindez, amit írt?
Hát ugye ez az egész generáció, Fejes Tóth László 1915-ben született, úgyhogy a matematikusi karrierjének a dereka az éppen arra az időre esett, amikor a ugye legszörnyebb dolgok történtek Magyarországon, Európában és a világban. A fasizmus ideje ő is 2 évig volt katona, aztán az egyik legközelebbi munkatársa Kolozsváron, mert igazából nem gimnáziumban kezdte, hanem ugye 1940-ben visszacsatolták Magyarországhoz Erdélyt. Akkor azután megnyílt a Kolozsvári Egyetem, és ő a Kolozsvári Egyetemre került, felteszem, tanár segédnek, és ott kapcsolatba került egy Lázár Dezső nevű matematikussal, aki a zsidó gimnáziumban tanított Kolozsvárot, és tulajdonképpen ezt minden interjúban Fejes Tóth László elmondta, hogy Lázár Dezső volt az, aki hozzájött ezzel a szép problémával, hogy lehet a legtöbb körlapot elhelyezni egy nagy négyzetben, vagy a legtöbb a pontokat úgy elhelyezni egy négyzetben, hogy minél távolabb legyenek egymástól, és ez volt a kezdete annak, hogy ezek a kérdésekkel kezdett el foglalkozni. De visszatérve a fő kérdésre, Lázár Dezső például feleségével és 2 gyerekével együtt a fasizmus áldozatává vált. Nem az egyetlen közeli kollégája volt Fejes Tóth Lászlónak, hát látta, hogy mik történnek körülötte, akkor utána visszatért Budapestre, akkor kezdett az Árpád gimnáziumban dolgozni, és hát ugye a történelem az nem ment el mellette. Ezekben a történelmi időkben, hát ezek próbára tették az embereket. És kiderült, hogy ki az, aki megfelel a legmagasabb erkölcsi normáknak, és ki az, aki nem. Fejes Tóth Gábortól hallottam azt a történetet, hogy Fejes Tóth László az nagy elismeréssel többször felolvasta nekik gyerekkorukban Schiller Die Bürgschaft című, a Kezesség című versét, ami hát mélyen beleívódott Gáborba is. A versnek az a lényege, hogy az autokrata király az halálra ítéli a főhőst, aki azt mondja, hogy neki még dolga van, mert a testvérét férjhez kell adnia, és azt mondja, hogy de itt van, kezességet vállal értem a barátom, engedjen el 3 napra, és én visszatérek, és akkor végezzen ki 3 nap múlva. És a király hát mosolyog magában, gondolja, hogy na úgyse fog visszajönni, és hát a vers persze arról szól, hogy mindenféle nehézségek, természeti csapások, vihar, haramiák, támadása, stb. Dacára 3 nap múlva visszaér, és azért, mert az adott szavát azt tartja. Na most ez annyiban volt releváns, hogy amikor Fejes Tóth László meghívást kapott Németországba, Freiburgba, akkor hát elég ritka volt, hogy matematikusoknak engedték azt, hogy hosszú időre ellátogassanak nyugati egyetemekre, és általában úgy, hogy a családjuk addig itt maradt. Hát így biztosították, hogy nehogy az illető lelépjen. Na most Fejes Tóth Lászlót is behívták a belügyminisztériumba, és a ottani alkalmazott beszélgetett vele, és aztán mondta, hogy nézze, Fejes Tóth úr, maga nagyon becsületes embernek látszik, hogyha megígéri, hogy a családja visszajön, akkor itt vannak az útlevelek. Úgyhogy természetesen Fejes Tóth László megígérte, és föl sem merült, hogy ilyen körülmények között ne térjen haza Magyarországra. Hát ugye ez volt a mi nagy szerencsénk, azért, mert ennek köszönhető az végül is, hogy itt maradt a Matematikai Kutatóintézetbe, ment el dolgozni, és hát a Matematikai Kutatóintézetet igazgatta 1970 és 1983 között, ugyanazzal a becsületességgel, tisztességgel, mind politikai, mind pedig szakmai kiválósággal, ami rá egész életében jellemző volt.
Milyen érdekes, hogy elvállalta ezt a pozíciót, pedig ott biztos, hogy egy igazgatónak a megfelelés fontos volt politikailag is abban
nagyon az időben. Nagyon jól mondja, pontatlanul is fogalmaztam, azt mondtam, hogy elvállalta a Matematikai Kutatóintézet igazgatóságát, azért, mert tulajdonképpen kész helyzeten állították. Éppen valami konferencián vett részt, és jött haza Magyarországra, és akkor hívták be, és mondták, hogy Fejes Tóth úr magát kineveztük a Matematikai Intézet igazgatójának, hogy nem volt sok esélye arra, hogy nemet mondjon, hát különösen azért, mert Rényi Alfréd váratlan halálával tényleg teljesen bizonytalanná vált az intézetnek a sorsa, és hát a matematikus kollégáknak a zöme az intézetben hát szinte könyörgött neki, hogy ne utasítsa el ezt a kinevezést. De valójában nagyon kevés választási lehetősége volt.
Az előbb mondta, hogy Szemeredi Endre és Lovász László kapták meg előzőleg a Fejes Tóth László érmet, és az intézet ezt azért hozta létre, hogy minden évben egy olyan matematikust, geometriával tágabban foglalkozó matematikust tüntessen ki, akinek a munkásságát szeretnék elismerni ilyen módon. És akkor azért is kérdezném, hogy Szemeredi Endre és Lovász László hogyan kapcsolódik ebbe a témakörbe?
Szemeredi Endre és Lovász László azok egészen kivételes nagyságok. Nem véletlenül kapták meg az Abel-díjat mind a ketten. Mind a ketten több területen is nagyon nagyot alkottak, és így módon a geometria csak egy ezek közül a területek közül. De Lovász Lászlóról például érdekes, hogy akkor, amikor az egyetemet elvégezte, akkor a Hajós György által vezetett geometria tanszékre került. És érdekes módon a geometriai gondolkodás az még akkor is befolyásolta a munkáját, amikor nem konkrétan geometriai kérdésekkel foglalkozott. Például az információ elméletben, ha már a Jazovszkával kapcsolatban a kódokról beszéltünk, akkor egy nagyon híres, az első, egyik első átütő eredménye Lovásznak a Shannon kapacitás probléma megoldása volt, ami egy abszolút geometriai ötleten múlott, de hát aztán később tulajdonképpen ő vezette be, vagy az egyik úttörője volt annak, hogy bevezessék a kombinatórikába a lináris algebrai, ami hát szintén geometriai jellegű, illetve topológiai, szintén geometriai jellegű módszereknek az alkalmazását, és ezekben hát átütő eredményeket ért el. Aztán jóval később, amikor algoritmikus dolgokkal kezdett el foglalkozni, akkor egy nagyon érdekes és hasznos, szintén egy új kutatási területet megnyitó munkája volt, amit Kannannal és Simonovics Miklóssal közösen végzett, ami hát szintén geometriai jellegű. Tulajdonképpen arról van szó, hogy leírjuk, hogyha egy mondjuk háromdimenziós testben egy részecske véletlenül bolyong, akkor milyen gyakran fog eljutni ennek a testnek bizonyos csücskeibe. Tehát ennyit hosszan folytathatnám természetesen, de ennyit Lovász Lászlóról. Szemerédi Endréről pedig hát két olyan viszonylag könnyen elmagyarázható, de nem fogom ezzel untatni, két olyan klasszikus geometriai problémával kapcsolatban is elért átütő eredményeket. Hát az egyiket azt nem olyan nehéz talán megfogalmazni, azt mégiscsak elmondom. Erdős Pál egy sejtéséről van szó, amire hát mondhatjuk, hogy tulajdonképpen Euklidesz is felvethette volna, mert a sejtésben csak pontokról és egyenesekről van szó. Veszünk a síkban n pontot, n különböző pontot és n különböző egyenest, és akkor, hogyha egy pont rajta van az egyenesek egyikén, akkor azt mondjuk, hogy ez egy incidencia, ez egy érintkezés. És az a kérdés, hogy az n pont és az n egyenes között maximum hány érintkezés keletkezhet. Hát hosszú ideig megoldatlan volt ez a probléma, ameddig Szemerédi Endre és William Trotter meg nem oldották 1983-ban. Ennek is számtalan következménye volt, messze menő következménye számelméletben, algebrában és geometriában is. A másik kérdés az pedig az úgynevezett Helbron-féle háromszög probléma, amiben szintén több évtizedes szünet után Szemerédi Endrének sikerült áttörést hozni a Pinci Jánossal és Komlós Jánossal együtt. Az pedig az a kérdés, hogyha n pontot veszünk egy négyzetben, akkor megnézzük az összes háromszöget, amik ezek a pontok meghatároznak, és az a kérdés, hogy milyen kis háromszögnek kell feltétlenül keletkeznie. Tehát az összes háromszög közül mindig van egy, aminek a egy vagy néhány, aminek a területe legkisebb. Milyen pici ez? Hát ez is egy szenzációs eredmény volt, ez is Erdős Pálnak egy kedvenc problémája volt. A kérdéskör megmozdult, ezzel kapcsolatban sok újabb eredmény is volt azóta, de alapvetően ez a kérdés, a pontos válasz az máig ismeretlen. Tehát ennyit mondanék talán Szemerédi Endrének a geometriai munkáiról, amit könnyű elmagyarázni.
Köszönöm. És egyébként elmondta, éppen egy-két hete interjúztam vele, és akkor ő elmondta, hogy most is egy háromszöges geometriai kérdésen gondolkodik, úgyhogy esetleg a hallgatóknak mondom, hogy érdemes azt az interjút meghallgatni, mert nagyon, nagyon érdekes, amit Szemerédi Endre mond.
És valóban rokon az a kérdés, ami gondolkodik, ezzel rokon.
Arról nem beszéltünk még, hogy önnek milyen a kapcsolata Fejes Tóth Lászlóval, illetve hogy az ön munkájára vagy érdeklődési körére ő hogyan hatott. Szerintem ez is nagyon fontos.
Hát akkor, amikor a Matematikai Kutatóintézetbe kerültem, akkor Fejes Tóth László volt az igazgató, és az ő csoportjába kerültem. Rögtön az első alkalommal, amikor találkoztunk, akkor mondta, hogy ez csak egy adminisztratív véletlen, és természetesen a Matematikai Kutatóintézetben mindenki azzal foglalkozik, amivel akar. És mondott 5 darab problémát az első találkozáskor, és az 5 probléma közül van olyan, amin máig dolgozom, töprengek, van olyan, amit sikerült megoldanom. Minden esetre a geometriai érdeklődésem az egyértelműen Fejes Tóth Lászlónak köszönhető. Én előtte az egyetemen hasonló diszkrét geometriai kérdésekkel nem találkoztam, és a pályámat nagy mértékben befolyásolta azért, mert amikor jóval később New Yorkba kerültem, egy robotikai csoportban dolgoztam egy ideig, és ebben a robotikai csoportban, hát én nem értek a robotikához, de gyönyörű matematikai kérdések merültek föl, olyan kérdések, amik egyébként azzal a bizonyos Szemerédi Trotter tétellel, amit az előbb említettem, szoros kapcsolatban állnak némelyikük, és kiderült, hogy ezeknek a szép kérdéseknek a megoldásában azok a dolgok, amiket én Fejes Tóth László szemináriumán tanultam, és azok a dolgok, amiket kombinatórikából tanultam az ELTE-n, azok nagyon jól alkalmazhatóak. És ez éppen ennek a kombinatorikus geometriának, kombinatorikus és algoritmikus geometriának egy felmenő periódusa volt, amikor hát ezeket a módszereket nagyon gyümölcsözően lehetett alkalmazni, úgyhogy azt mondanám, hogy én nagyon sokat köszönhetek azoknak az iskoláknak, amiknek Magyarországon részese, tagja lehettem, és hát ezek között a két iskolából az egyik ilyen jelentős iskola, az a Fejestótféle diszkrét geometriai iskola.
Az emögötti tudás a fontos, vagy pedig egyfajta szemléletmód fontos, hogy aztán ön világhírű lett a számítógéptudomány területén, ott a New Yorkban végzett úttörő munkája miatt.
A matematikában ezek a dolgok nagyon nehezen választhatóak egymástól, azért, mert általában a matematikai probléma megoldásról van szó. Uh-huh. Éppen ezen a két területen azért is annyira eredményesek a magyar matematikusok, mert részben ezeknek a versenyeknek betudhatóan, részben az oktatási módszer következtében a magyar matematikusok jelentős része az jó feladat megoldó. A kombinatorikában és a geometriában a feladat megoldás, a jó feladat megoldás az nagyon nagy erény, és nehéz elkülöníteni azt, hogy mi az a szemlélet, és mi az a tudás. Hát inkább azt mondanám, hogy a szemlélet. Tehát az, hogy az ember akkor, hogyha egy geometriai problémára ránéz, akkor Erdős Pál tanítványaként az ember megpróbálja annak a problémának a kombinatorikus magvát megtalálni, lefordítani egy kombinatorikus nyelvre, amiben aztán már könnyebben megközelíthető. És tulajdonképpen a diszkrét geometriánál is ez a helyzet, ugyan a diszkrét geometriának megvannak a maga analitikus, egészen sajátságos eszközei is, de én mindig azokban a problémákban voltam eredményes, amelyek közelebb fekszenek a kombinatorikához.
Az jutott még eszembe, és ez az utolsó kérdésem, hogy volt ebben a műsorban vendég Varga Dániel, aki a Fejestót László unokája, és kérdeztem tőle, hogy milyen furcsa érzés lehet az, hogy ő látja nap, mint nap, amikor dolgozni megy a nagypapájának az arcképét kinn a Rényi folyosóján, és mondta, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, sőt, az is nagyon érdekes dolog, hogy ő ugye programozó matematikus, és mostanában jutott el oda, hogy geometriai kérdésekkel, vagy hát az utóbbi években kezd geometriai kérdésekkel foglalkozni, mint a nagyapja, és hogy e között nincs átjárás, de tulajdonképpen mondta, hogy nem amiatt, hanem egyszerűen elérkezett abba az életszakaszba, hogy ezt foglalkoztatja, és ez a folytonosság olyan izgalmas nekem, miközben ő ugye a mesterséges intelligencia csoportnak a tagja, tehát ő AI-jal foglalkozik.
Igen, hát nem teljesen véletlen persze, azért, mert most egyre inkább előtérbe kerül a mesterséges intelligenciának a matematikai alkalmazása, és biztos vagyok benne, hogy ebben óriási áttörések lesznek a következő években, és úgy tűnik egyelőre, hogy több olyan geometriai jellegű kérdés van, amiben jó konstrukciókat lehet mesterséges intelligencia segítségével készíteni. Úgyhogy akár azt is mondhatnám, hogy a mesterséges intelligencia matematikai alkalmazásának ez egy, hát hogy mondjam, játszószobája, ahol most ki lehet próbálni sok mindent, és hogyha ezek működnek a geometriai kérdésekben, akkor valószínűleg más kérdéseknél is működni fognak.
Ennek a Közebb a matematikához című műsornak az utolsó beszélgetésében, ami egy díj apropóján készült, végigvettük lényegében a Rényi Intézet 75 évét, nem?
Hát igen, hogyha az ember elég öreg, akkor emlékszik arra, hogy milyen dolgoknak mi volt a gyökere. A díjjal kapcsolatban még egy dolgot szeretnék elmondani. Ugye azzal kezdte, hogy hát a Fejestót az milyen rendkívül szerény ember volt, és ez így van. És akkor, amikor a díjat, illetve az érmét elkészítettük, akkor persze az első gondolat az volt, ami a legtöbb ilyen díjnál van, hogy az érme egyik oldalára Fejestót László arcképét tennénk föl. Aztán megnéztünk néhány korábbi változatot, a Rényi díjat, meg a Szele díjat, és azokat a az arcmásokat, amik egy része eléggé szerencsétlen, és közben rájöttünk, hogy, és ebben Fejes Tóth Gábor, aki édesapjához hasonlóan kiváló matematikus és rendkívül szerény ember, megerősített, hogy a papája nem szívesen látná a saját képmását egy ilyen díjon. És akkor végül is úgy döntöttünk, hogy ahelyett, hogy az érmére Fejes Tóth László képét faragtatnánk rá, ahelyett egy feladatát raktuk rá az éremre. Egy megoldatlan feladatát, amit biztos vagyok benne, hogy nagyon örülne, hogyha látná, hogy valaki megoldja, és ezt a feladatot elmondom, mert ez is egy olyan feladat, Fejes Tóth Lászlóra jellemzően, amit egy általános iskolás gyereknek el lehet magyarázni, és valószínűleg rendkívül mély matematikai módszereket fog igényelni a megoldása. A feladat a következő. Vegyünk egy gömböt, mondjuk a földgömböt, ugye egy gömb felületén, hogyha veszünk egy kört, akkor a leghosszabb kör ugye a Földön az az egyenlítő, körülbelül 40 ezer kilométer, de van még egy csomó más kör, amelyik ugyanolyan hosszú, ezeket főköröknek hívják. Hát például a hosszúsági körök, amik a két sarkponton mennek keresztül, azok is ilyen hosszúak. És Fejes Tóth László kérdése a következő. Vegyünk N ilyen úgynevezett főkört a gömbön, ezek fölosztják a gömböt tartományokra, tegyük föl, hogy egyetlen egy ponton sem megy át három főkör, úgyhogy nincsen, hogy úgy mondjam, nulla területű tartomány, és Fejes Tóth László azt kérdezte, hogy ha N nagyon nagy, akkor igaz-e, hogy ezek között a tartományok között, hogyha veszük a legnagyobbnak a területét, meg a legkisebbnek a területét, akkor e kettőnek az aránya, ha a körök száma az nagyon nagy, az egy nagyon nagy szám lesz. Neki sikerült bebizonyítani, hogy ez nagyobb lesz, mint 10. Óriási áttörés lenne, hogyha valakinek sikerülne bebizonyítani, hogyha N nagy, a főkörök száma nagy, akkor a legnagyobb területet, ha elosztjuk a legkisebb területtel, akkor ez nagyobb, mint 100, de valószínűleg, ahogy N, úgy mondják, N végtelenhez tart, akkor ez az arány is végtelenhez fog tartani. Hát ezt elmagyaráztuk, ezt a feladatot, az érmén látható feladatot Marina Vjazovszkának az érme átadásakor, és hát titokban azon reménykedem, hogy amikor rá fog nézni erre az érmére, akkor gondolkodni fog rajta, és ki tudja, talán meg fogja oldani néhány év múlva, aminek ugyanannyira örülnék én, mint amennyire örülne Fejes Tóth László, ha élne.
Pach Jánossal, a kombinatorikus és algoritmikus geometria egyik világszerte elismert vezető kutatójával, a Rényi Intézet kutató professzorával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak vele.